Köszöntelek benneteket én is szeretettel, és köszönjük a bizonyságtételt, bátorítása számunkra. Jó néhányan ismeritek ezeket a helyzeteket, amikor hitlépést kell tenni, amikor nem látod a kimenetelét, fogalmad sincs, mi lesz belőle, de bízol abban, akit ismersz. Aki kimutatta a szeretetét olyan módon, ahogy senki más. Biztos valaki mástól tanultam ezt az imádságot, nem hiszem, hogy én találtam ki, de olyan régóta élek vele, hogy már részemmé vált. Körülbelül így hangzik. Uram, segíts, hogy bármin is megyek keresztül az életben. Mindig ott lássam mögötte a keresztnek a bizonyítékát, a te szeretetednek a tökéletes bizonyítékát. Akármi történik velem, soha ne vonjam kétségbe, hogy szeretsz engem. Mert te ezt egyszer és mindenkorra bebizonyítottad. Voltak idők, amikor hiszem, hogy ezt az imádságomat Isten meghallgatta, és különösen nehéz időben is megtartott hitben, szeretetben, csak az ő kegyelme. Vannak, amikor az imádság válaszra rövidebb időt kell várni, még ha netán nagyon izgalmas is, vagy esetleg félelmetes is. De vannak, amikor valakinek az imádságára évekig nem történik változás. Benne él olyan fájdalmas élethelyzetekben, amitől szeretne szabadulni, amiben nem vágyik benne lenni. De Isten mégis valamiért váratja az imádságának a meghallgatását. Valahogy máshogy bánik vele. Ezek elég nehéz idők, főleg ha esetleg ez évtizedekig tart. Mert van, akiknek évtizedekig tartó fájdalmas életszakaszok vannak. Tudom, hogy közöttünk is vannak ilyenek. Azzal a reménységgel, hittel és bizalommal állok itt ma, hogy az élő Krisztus, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, aki életemet adtam a juhokért, ő törődik ma is a mi velünk, a mi gyülekezetünkkel, azokkal, akiknek ilyen életszakaszai, ilyen fájdalmas élethelyzetei vannak, amiben talán egymást sem értjük meg, vagy ő maga nem látja, hogy ennek most hova is visz ki a vége, miért jó ez, hova vezet ez, és nem tudjuk egymásnak megmondani, nem tudjuk. Érkezett egy kérdés. Ebbe a dobozba került bele, egy pár héttel ezelőtt. Jó sokszor elolvastam már, és egyre inkább megerősödött bennem az indítatás arra, hogy próbáljak meg válaszolni erre a kérdésre, a Szentlélek világosságában, a Biblia alapján. A kérdés az így hangzott, így hangzik, vagy így került papírra. Hogy lehet az ember önazonos keresztény, ha sok veszteség éri, és egyáltalán nem úgy alakulnak a dolgok, amiért imádkozik? Jelige, hálaadás. Ez még egyszer, jó? Hogy lehet az ember önazonos keresztény, ha sok veszteség éri, és egyáltalán nem úgy alakulnak a dolgok, amiért imádkozik? Ha ismertek engem, akkor tudjátok, hogy én ilyenkor legszívesebben leülnék, és négy szem közt beszélgetnék azzal, aki ezt leírta. Mert átsüt belőle a fájdalom, a nehézség. Nem tudom, hogy itt ülsz-e a sorok között, de köszönjük ezt a kérdést neked. Fogalmam sincs, ki vagy. Talán egyszer kiderül. Ahogy erről korábban a héten már szó esett a gyülekezetünk egy kisebb körében, ilyen általánosságban, mint most, volt, aki azt mondta, hogy valószínűleg ebben a gyülekezetben többen is vannak, akiknek erre a válaszra nagy szükségük van. Ebben meg vagyok győződve én is. Vannak közöttünk olyanok, és Isten népében sok helyt vannak olyanok, akik testi betegséggel küzdenek. Lehet, hogy hosszú évek óta küzdenek testi betegségekkel. Lehet, hogy kérdezik, Uram, mikor gyógyítasz meg? Mikor szabadítasz meg? Megígérted? Mikor teszed meg? Én nem tartozom közéjük, nincs ilyen súlyos nehézségem. De lehet, hogy valaki úgy éli meg, ha egészséges lehetnék, akkor szabadabban mehetnék, és vihetném az evangéliumot. Úgy éli talán meg, mint egyfajta börtönt az életében. Isten népében vannak olyanok, akiknek nagyon fájdalmas kapcsolataik vannak. Családi kapcsolataik. Férj és feleség között. Vagy ide, vagy oda. Lehet, hogy valaki a felmenőitől, a szüleitől olyan módon él át fájdalmakat, amik úgy érzi, engem most ezek kötnek. Nem tudok igazán szabad lenni. És benne élek évtizedek óta. A családi fájdalmak azok olyanok tudnak lenni, belső fájdalmak, amiket nem is nagyon szeret valaki elmondani, meg kimondani. Mondjuk az történik, hogy a férj leuralja a feleségét. Esetleg olyan módon, amit már talán családon belül erőszaknak is lehet nevezni. És ebben a fájdalmas élethelyzetben van, aki lehet, hogy hosszú évtizedek óta él benne. Kitart, mert azt mondja, én az Urat szeretem. De hogy tudok én ebben tovább élni? Ezek olyan fájdalmas dolgok, amikről lehet, hogy nem szól valaki. Itt ül közöttünk, nem szól róla, mert szégyennek éli meg, fájdalomnak éli meg, titoknak éli meg. De az élő Isten olyan mélyen belelát. Minél mélyebben engedjük be Istent a fájdalmainkba, annál mélyebben hoz benne gyógyulást. Minél inkább őszintén az Isten előtt kitárjuk a szívünket, annál inkább meg tudja tenni, hogy a Szent Lelke által gyógyulást és vigasztalást hozhat. Jó nehéz eseteket, vagy nehéz lehetőségeket tudtam mondani, anélkül, hogy konkrét személyekre gondolnék. Hogy tudok igazán megmaradni Krisztusban, hogyha sok veszteség ér, és úgy látszik, hogy az imádságaimra nincs válasz? Kicsit másképp megfogalmazva, amit itt olvastam. Megtennétek, hogy becsukjátok a szemeteket? Általában az igehirdetés végén szoktam én ilyet kérni. De most megteszem. Ha úgy vagy vele, hogy ez a válasz neked most igazán fontos lenne, amit az Isten tud mondani, nem amit Laci, amit Isten tud mondani, akkor emeld fel a kezedet. Mindenki becsukja a szemét, azt remélem megteszitek. Én viszont kinyitom, jó? Ha megteszed, csak hogy jelzed, hogy abban az élethelyzetben, amiben vagy, amiben átmész, nagyon kellene neked ennek az igének az üzenete. Köszönöm szépen. Nem számoltam pontosan, de a többieknek mondom, körülbelül 10 emelték a kezüket. Tudjátok, ilyen gyülekezetben élünk, ahol az embereknek valós fájdalmai, meg valós problémái vannak. Lehet, hogy bejövünk, örülünk. Lehet, hogy sokszor ebből nem tudunk, és nem merünk, meg nem akarunk semmit sem kimutatni. De az Isten a mi gyengeségeinkben hordoz minket. Sokszor a mi gyengeségeinkben mutatja meg az ő erejét. Akkor most tényleg az ígéret rátérve, több helyről fogok mondani a Bibliából példákat, amik nekünk bátorítóak lehetnek. A legfontosabb kérésem, vagy a kérdésem ehhez, inkább a kérésem, legyen a te kérésed az, Uram, mutasd meg a te nézőpontodat az én helyzetemre. Értitek, amit mondok? Nem csak itt most, mert lehet, hogy ma nem kapsz semmi konkrétumot sem. Az az egyik legnehezebb. Bennélek a nehézségekben, és nem szól hozzám az Isten. De hogy azt vágyd, hogy az élő Isten felnyissa a szemedet arra a perspektívára, amit ő lát a te esetedben, a te helyzetedben. Hogy abban, amiben most benne vagy, ne csak ilyen szűk, idekorlátozott látás legyen, hanem vajon az Isten mit mutat benne. Uram Jézus, kérünk téged, foglalkozz velünk most. Hiszünk benned, bízunk benned. Szentlélek, jöjj, és ragyogtasd fel a számunkra Krisztust. Amen. Van egy nagyon különös könyv a Bibliában, minnyáján tudjátok, nem abból fogok beszélni, csak most előtte mondok róla valamit. Jób könyve, minnyáján, valószínűleg legalábbis a legtöbben jól ismeritek. Nagyon komoly veszteségek érték. De mi abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, minthogyha egy előadást megnézhetnénk kívülről. Tudjuk, hogy mi történik a színfalak mögött. Ott van Jób, ott vannak a barátai, ott van a felesége, ott vannak így három barátja, még egy hatan, akik ott vannak ténylegesen és megjelennek. Nekik fogalmuk sincs, hogy mi történik a háttérben. És néha, hogy hallgatjuk a történetet, úgy szívesen mondanánk neki, te tényleg ezt hiszed? Gondold meg, ember! Belelátunk valami olyanba, amit Isten kinyitott előttünk. Azt mondta, hogy hát itt valójában zajlik ám egy nagyon komoly szellemi harc, amiben az ördög nagyjából ezt mondja. Isten, ezek az emberek mindegy formák. Előbb-utóbb úgyis ott fognak hagyni téged. Amíg áldod őket, addig jó, amikor visszavonod az áldásaidat, akkor majd megtagadnak téged, mert minden ember önző, és minden ember hazug. Így csinálja az ördög. És Isten meg azt mondja, azért vannak olyanok. Vannak olyanok. Jobb egész másmilyen édesapa lett. Egész másmilyen közbenjáró lett a története végén. Amikor elveszítette mindenét, a gyermekeit, egyszer csak azt mondja, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. De azt is mondja, hogy ha jobbra indulok, balra indulok, nem találom sehol. Hol van az Isten? Hallgatott hosszú fejezeteken keresztül, de amikor utána ezen az egész érlelési folyamaton átment, akkor egyszer azt mondja, eddig csak hírből hallottam rólad, de most a saját szemeimmel láttalak. Annak a folyamatnak a menetében kiérlelődött benne valami olyan Isten ismeret, amilyen addig nem. Lehet, hogy fájdalmakon és nehézségeken mész keresztül, talán évtizedek óta. De ha ragaszkodsz Krisztushoz, nem a fájdalmak, nem a megpróbáltatások fognak jellemesebbé változtatni, hanem az, ahogy közöttük Istent keresed. Érted, amit mondok? Érted, amit mondok? Ahogy mész az Isten után, hogy mindenképp lehet, hogy ott ülsz és sírsz. Uram, hogy szerethetnélek téged? Hogyan szolgálhatnálak téged? Hogy adhatnám az életemet az evangéliumért, amikor közben ilyen fájdalmak meg csapások érnek? Lehet, hogy az imádságaid néha annyira korlátozódnak, mint nekem is volt már ilyen. Ennyit tudtam csak mondani. Jézus, szeretlek. Jézus, szeretlek. Amikor a nyomás alatt, a fájdalmak között, a megpróbáltatások hosszú-hosszú időszakában, lehet, hogy ott vagy, csak ennyire futja az imádságból. De tudod, milyen erő van akkor abban? Ha átélted, akkor tudod. Akkor tudod. Talán mondod, nem értelek, de szeretlek téged. vágylak látni téged, jobban ismerni téged. Ne hagyj magamra engem, ne hagyj olyannak, amilyen vagyok. Add meg, Uram, hogy átformálódjak a te kegyelmedből a Szentlélek erejében. Vágyom és kívánom mindazt, ami nálad megvan a számomra. Halljátok ennek a lényegét? Nem a nehézségben magában formálódsz át, hanem a közben, ahogy az Istent keresed, ahogy vágyod. Szeretnék felolvasni a 105. Zsoltárból néhány verset. Ha van Bibliátok a kezetekben, kérlek, nyissátok ki. Isten nézőpontja, Istennek a látásmódja. Imádságom az, ha bennélsz a nehézségekben, az Úr Jézus nyissa fel a szemedet, és lásd meg olyannak az élethelyzetedet, amilyennek ő látja. Nem csak konkrétan most, hanem hosszú távon benne. A 16. verstől olvasom a 105. Zsoltárból. Azután éhséget idézett elő a földön, eltörte a kenyér botját mindenütt, mondja Istenről a Biblia. Ezt csak mellékesen mondom, talán érdemes tanulmányozni a Bibliában azokat a részeket, ahol éhségről van szó. Hogyan tette Isten, és miért tette, amikor olyan mélyről jövő igazi éhséget akar támasztani az emberben. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata be nem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt. Üzent érte a király és szabadon engedte, a népek uralkodója kiengedte őt, úrrá tette palotájában, egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Így került Izrael Egyiptomba. Jákob Hám országában tartózkodott. Egész különös perspektíva ez. Ha elolvassuk Mózes első könyvében Józsefnek a történetét, akkor mintha elsőre nem ezt olvasnánk ki belőle. De néha ez. Isten előléptetésének folyamata valakinek az életében. Úgy látjuk, hogy a testvérei gonoszak voltak vele, kútba dobták, aztán meg eladták rabszolgának. Itt meg azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy hát ezt valójában én tettem. Tizenhetedik vers, de elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Isten perspektívája. Talán azt mondta neki, 17 éves, ha lehetett, fiatal fiú volt József. Nagyszerű. El tud különülni a saját generációdnak a lehúzó, hamis, csalásokra alapuló életvezetésétől. Te nem olyan vagy. Jó van. Akkor tovább viszlek. Mélyebbre és gazdagabbra. Úgyhogy mehetünk rabszolgának Egyiptomba. Szeretnél Isten előléptetési vonalán haladni? Aztán ott vannak Egyiptomban rabszolga, és Isten egy ponton ránéz, és azt mondja, igen, te az én emberem vagy. Az ajándékaidat használva éltél itt, áldássá lettél, mint rabszolga. Ellenálltál Potifárné gonosz csábításának, szexuális erőszakoskodásának. Megőrizted magad tisztán, mert nem akartad az én szentségemet sérteni. Jó van, akkor tovább megyünk. Akkor még gazdagabb áldásban lesz részed. Megyünk a börtönbe. Lábait vasra verték, itt olvasom. elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet, lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték, míg jóslata bennem teljesedett, és az Úr szava igazolta őt. Józsefnek hosszú idő volt, több mint 10 év. És ennek a nagy részét rabszolgaként, és aztán börtönben töltötte. Most először akkor a reménységet, aztán a folyamatot, jó? Nézzétek csak a reménységet, meg a perspektívát. 20. vers. Üzent érte a király, és szabadon engedte. A népek uralkodója kiengedte őt. Úrrá tette palotájában egész vagyonának kormányzójává, hogy a vezetőket tetszése szerint oktassa, a véneket bölcsességre tanítsa. Ezt a 22. verset Kávél Gáspár úgy fordítja, hogy a vezetőket megkötöztethesse. És az eredeti héber nyelvben, ami itt szerepel, valójában ez van, hogy igát vessen rájuk, hogy megkötöztethesse őket. Na, akkor ebből az következik nekem, hogy a börtön évek alatt József olyan mélységes Isten ismeretre jutott, amiből felbuzgott egy nagyon erőteljes forrás, ami áldássá lett. Kiszabadult a börtönből, nincs leírva a Bibliában, de nekem azért van egy elképzelésem róla, hogy akkor ő utána visszament a börtönbe. És azt mondta, hogy te kijöhetsz. Te is, gyere ki onnan. Te még maradj. Ezeknek az éveknek a megpróbáltatásai során Isten azt mondta, fogságban gyere, mélyebbre és mélyebbre velem. És olyan mélységes Isten ismeretre jutott, amiből kapott a mennyből felhatalmazást és tekintét, az emberek előtt pedig egy tiszteletet, hitelességet kapott. És ezzel a mennyből való felhatalmazással annak a börtönnek a kulcsait kapta meg, ami addig fogva tartotta. Az életedben, amiről úgy érzed, hogy fogva tart, dolgok, ha abban egyre mélyebbre mész az Isten ismeretben, az ige ismeretben, a Szentléleknek való önmagad kiszolgáltatásában, akkor egyszer csak felfakad majd egy erő, és nem csak te magad szabadulsz ki, hanem felhatalmazást kapsz arra, az Istentől felhatalmazást kapsz arra, hogy másoknak a szabadulásában eszköz légy. Érthető, amit mondok? Érthető, amit mondok? Nem maguk azok a nyomorúságok, amin átmész, hanem abban, ahogy az Istent keresed, ahogy a vele való kapcsolatban mélyülsz, ahogy egyre inkább kiszolgáltatod magad neki. Egyszer csak a mennyből való felhatalmazásra jössz ki, és mások szabadulására áldássá lehetsz. Nekünk az egyik legfájdalmasabb időszak az életünkben az volt, amikor édesanyám súlyos szív problémával az egyik kórházban feküdt, a másikban pedig Gabika feküdt 20 hónapos kisbabánkkal, akit holtan meg kellett szülni. Emlékszem, amikor befelé mentem, és egy testvérem az autóból, mikor a kórház előtt kitett, azt mondta, így van az egyik Zsoltárban, amikor félnem kellene, és én benned bízom. Megtartó erő volt, amit az Isten neked a világosságban mond, vagy kijelent, azt ne felejtsd el a sötétségben. Az Isten szava, amire az életedet építheted, a nehéz időszakban különösen erőssé válik. Lehet, hogy a fogságból tényleg kevesebbet tudsz mozdulni, de vedd a Szentírást, tanulmányozd, kérd, Uram, mutasd meg magad belőle, jelensd ki magad belőle nekem, szóljál hozzám. hogy mélyebben megismerjelek téged. Lehet, hogy évtizedekig tart. De ha ebben hitben kitartasz, gyönyörűség lesz belőle. Egy új szövetségi példa jutott ma reggel eszembe. Emlékeztek Annára? Lukács evangéliumának a legelején jelentéktelen kis figurának tűnik. Egy özvegyasszony, aki böjtöléssel és imádkozással szolgált a templomban éjjel és nappal. Hajadon kora után 7 évig volt házas, 7 évig, aztán meg 84 éve volt már özvegy. Na, akkor ezt adjuk össze. De nem is az évek száma fontos. Hanem én azt látom, hogy az Isten perspektívájában, nézőpontjában ez a kedves asszony megélhette azt, öregedett, élemedett, fájdalmakkal teli élete során a vége felé, hogy a megváltót, a messiást, mint kicsi babát a kezébe tarthatta volna. És akkor én talán egész életében innen visszakiabálnék neki, Anna, Anna, összeházasodtál, 7 évig nem született gyermeked. Milyen fájdalom az, hogy nem születik gyermeke valakinek, aki nagyon vágyná. Mennyit imádkozhattak a férjével érte, és nem talált meghallgatásra. Anna, Anna, te majd egyszer, 80-valahány év múlva, egyszer majd a világ megváltóját fogod a kezedben, és róla beszélsz másoknak. Aztán 7 év után meghalt a férje, és ott maradt tiszta özvegyen, egyedül. Mennyit imádkozhatott, és nem hallgatott meg engem az Isten? Hol van az én Istenem? Nem tudom, hogy élte meg, de az nyilvánvalóan látszik, hogy az Istenhez ragaszkodva ment végig a fájdalmas évtizedek során. És mondanám neki, Anna megérte? És lehet, hogy ott állt idős fejével, ragyogó arccal, ömlött a szeméből a könyv, és a világ üdvözítőjét fogom a kezemben. Azoknak, akik az előbb emeltétek a kezeteket, olyan szívesen mondanám, milyen gyönyörűség lesz a vége, de fogalmam sincs. De ismered az élő Istent, és ő kegyelmet, meg erőt és kitartást tud adni neked. József ott van a hithősök között. Annát nem olvasom ott a hithősök között, de itt vagyunk, eltelt több mint 2000 év, és az ő példáján bátorodunk. Az Isten odaállította elénk. Emlékeztek, mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellevegje vesz körül. Így kell, ez a 12. zsidókhoz írt levél, 12. résznek az első mondata, miután felsorol a 11-ben sok hithőst. Nem magukról tettek bizonyságot, hanem a sok nyomorúságon, a bukásaimon, az alig feldolgozható fájdalmaimon keresztül. Az élő Isten hűségéről, erejéről. Ő az alfa és az omega, hitünk kezdője és bevégzője, hitünk szerzője. Ő írja a te életednek a történetét is, meg az enyémet is. Ha egy pillanatra visszatérek József példájára, akkor ezt még egyszer nagyon-nagyon szeretném bátorításul mondani, mert nekem ez a héten ragyogott. József egyre mélyülő Isten ismeretében, az egyre inkább neki való kiszolgáltatottságában egyszer olyan felhatalmazást kapott a mennyből, hogy abba a börtönbe mehetett vissza másoknak a szabadulására, ami őt addig fogva tartotta. Ugyanebből a részből egy picit tovább. Így került Izrael Egyiptomba, Jákob Hám országában tartózkodott. Igen szaporává tette népét az Úr, erősebbé ellenségeinél, akiknek szívét megváltoztatta, hogy gyűlöljék népét, és bánjanak álnokul szolgáival. Elküldte szolgáját Mózest és Áront, akit kiválasztott. Ott az éhínség idején ez menekülésnek látszott, aztán valahogy megváltoztak a dolgok, és több száz évig rabszolga volt ez a nép Egyiptomban, ugye tudjátok? Ez egy másik fajta fogság. Józsefét követte az övüké. De közben azt olvassuk, hogy olyan hatalmasra nőttek, olyan erőssé lettek, hogy nem tudták őket többé legyőzni. Miért jó ez? Ott élnek az ígéret földjén, vannak 70-en körülbelül, emlékeztek rá, Jákob, meg a fiai, József előre küldi Isten, aztán majd mennek. Éhínség van. Az éhínséggel mi szokott együtt járni? Tessék? Igen. De nem csak magától az éhínségtől, hanem az éhínség kiváltja még a háborúkat is. Az akkori number one halálozási ráta, háborús veszteségek. Isten ezt a 70 főnyi kis kiválasztott népecskéjét elvitte a világ legerősebb katonai hatalmának a vonalai mögé, és elhelyezte őket egy időre védelembe. Érthető? Érthető? És közben olyan növekedést adott nekik, hogy nem lehetett ellenállni. Sem Izrael népe nem állt ellen, azért, mert Isten megerősítette őket, és olyan módon hozta ki. Aztán bemehettek volna az ígéret földjére, csak hitetlenek voltak. Talán ide is mindjárt visszatérek egy kicsit. Időnként Isten elhelyez fogságba népeket, egyéneket, nem csak azért, hogy ott az elmélyülő kapcsolatból felhatalmazásuk legyen, hanem hogy növekedjenek, hogy nagyra nőjenek. A szellemi igazságokban elmélyülve, Krisztusban megerősödve. Ez a nép, amikor kijöttek onnan, emlékeztek rá, ott állnak az ígéret földje előtt. Beküldenek 12 kémet. Kettő jó hírrel jön vissza, 10 meg rosszal. Olyanok vagyunk, mint a sáskák megesznek minket itt. Mondják 10. Ketten, hogy hívták ezt a kettőt? Káleb és Józsué. Az ő nevüket most is emlegetjük. Káleb és Józsué. Ők jöttek a jó hírrel. De 40 évig ők sem mehettek be az ígéret földjére. Nem a saját hitetlenségük miatt, hanem a többiek hitetlensége miatt. És akkor talán, ahogy olvasod a történetet, azt kérdezed, igazságos ez? Mondd, Istenem, helyes ez így? Lehet, hogy Isten azt mondja, akkor olvasd el még egyszer a történetet. Figyelj csak meg. Káleb 80-85 éves, amikor újra odaérnek, hogy most bemennek az ígéret földjére, hogy elfoglalják. És Káleb azt mondja, az osztáskor, Józsué osztja a népnek, ez a törzs, ezt a területet, amaz, a síkságon kaptok, mire Káleb azt mondja, én nem, nekem hegyek kellenek, nekem a hegyeket ad. Lehet, hogy 40 évvel korábban azt kérdezted volna tőlem, akkor jó lett volna a síkság is. De átmentem a pusztai vándorláson, ahol volt homokvihar, ahol jöttek a viperák, meg mérges kígyók, meg mindenféle nyomorúságon keresztül mentem. Itt vagyok, erősebb vagyok, mint voltam. Nekem most a hegyek kellenek. A mások hitetlensége miatt végig szenvedte a 40 évet, és hitben sokkal erősebben jött ki, mint amiben bement. Vagy elindult, bocsánat. Azt hiszed, megelégednék most a síksággal, a hegyeket adjátok. Lehet, hogy amíg átmész a fájdalmaknak az érlelési folyamatán, Uram, segíts látni a perspektívádat, a nézőpontodat, hogy látod te ezt az egészet. Hozzáragaszkodva végigmész, akkor ilyen hitben erős ember lehetsz. És lehet, hogy ott leszel majd te is. Mert a zsidókhoz írt levél 11. fejezete úgy néz ki, hogy annak nincs vége. A hithősök folytathatnám a sor, de kifogynék a szóból. És egyszer csak abba hagyja, pedig ott vannak. És lehet, hogy te is olyan leszel, aki majd odáll más generáció, fiatalabb generáció elé. Kálléb ott állt, 85 évesen, hogy az az áldás, amit rajta keresztül ad az Isten, az áldássá legyen az utána jövő generációnak. Kellett hozzá 40 év. Mondjam még, tele van a Biblia ilyen példákkal. Tele van. Isten ritkán ír rövid történeteket. Ritkán. De a fájdalmakban olyan kincsek tudnak kiérlelődni, nem magától a fájdalomtól, hanem benne az Isten kereséstől, az engedelmességtől, ami ragyogó lehet másnak is. Szeretnék egy kevésbé szimpatikus szakaszt is mondani. Aki szeretné, lapozza fel Ézsaiás 50. Ezeket az időket, amikor fájdalmakon megyünk át, nyugodtan nevezhetjük a sötétség időszakainak is. Árnyék. Árnyék. Míg odalapoztok, elmondanám. Annyira rácsodálkoztam tegnap a 23. Zsoltárra. Talán kívülről ismerjük, de nem tudom, feltűnt-e benne néhány dolog. Itt egy darabig Istenről, megváltóról beszél. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet engem az ő nevért. És itt valami úgy megváltozik, hogy kezd hozzá beszélni. Még ha a halál árnyékábannak völgyében járok, és nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Észrevettétek ezt? Ról, itt pedig a halál árnyékának a völgyén megy keresztül. Olyan szomorú, hogy sokszor csak temetéseken nyomják ezt a részét ennek a Zsoltárnak. Pedig itt nem arról van szó, hogy a halálon megyek át, hanem a halál árnyékának a völgyén. Egy csomó dolog van ebbe az egy mondatba belerejtve. Ez csak átmeneti időszak, amíg átjutsz rajta. Aztán úgy tudom, hogy igazán a halál árnyékának a völgyét, azt a Kidron völgyét is nevezték így. Így lejövünk, kijövünk a templomhegyről, leereszkedünk a templomhegy oldalán, bele a Kidron völgybe, majd fel az olajfák hegyére. És valahol itt van, a Getsemáné kertje. Az Úr Jézus keresztül ment a Kidron völgyén, a halál árnyékának a völgyén. Az csak árnyék, nem maga a halál. Nem mindegy, hogy ő hogy ment keresztül. Ha vele élünk, ha vele közösséget gyakorlunk, akkor átvisz rajta. Na de most ebből a sötétségből egy másik igét szeretnék mondani. Ézsaiás könyvének 50. része. Aki közöttetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára. Aki sötétségben jár és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében és támaszkodjon Istenére. Lehet, hogy a hívő ember így él? Hogy a sötétségben jár, és nem ragyog rá fény? Van ilyen életszakasz? Aki már ment ilyenen át, csak egy kicsit bólogasson. Isten gyermeke vagyok. Újjászülettem, de ez olyan sötét szakasz, vagy olyan sötét szakasz volt, hogy fogalmam se volt ebből, hogy kecmergek ki. Mi lesz ebben? És félelmetes. azt hiszem, ahogy a halál árnyékának a völgyét is a legtöbben valamilyen szinten átértük, ezt is mind tudjuk. És itt most mondanék ehhez folytatást, és kérlek erre figyelj oda nagyon, mert lehet, hogy azok közé tartozol, akik a saját hibáink miatt szenvednek. Aki a saját önfejű döntései miatt jutott keserűségekbe. Így folytatódik a 11. vers, de mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtó nyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök. Nyilaitok tüzébe, melyeket gyújtottatok. Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok. Ilyen az Isten. Hogy a sötétségben, szerintem ezt is mind ismerjük. Sötétségben, bizonytalanságban. És nekiálltunk saját megoldásokat kitalálni, kiagyalni, és azokat végigjárni. Itt ebben az a kép áll, hogy bennállok egy sötét erdőben, különböző utak vannak, kihúzom a tüzes nyilakat, és ellövök arra, hogy arra jó lesz-e majd. Tüzes nyilakat gyártottatok. És mi lesz belőle? Kínok közé kell jutnotok. Az Istennek az irgalmas szeretete az, amikor beleenged a mi saját rossz döntéseinknek a következményébe, a fájdalmába. Hósiás, elvezetem az Ákor völgyébe, és a reménység kapujává teszem. Ismeritek ezt az igét? A népemet. Vagy amikor Isten azt mondja az Ézsaiás 41-ben, a saját népének a nyomorúságát látva, 42-ben, bocsánat, ezt mondja, sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, de most. A saját népének a nyomorúságát látva, nekem olyan ijesztő volt ezt először olvasni. Sokáig hallgattam, némán tűrtőztettem magam, az Isten visszatartotta, de most. És jaj, ebből mi lesz? De most zihálva nyögök és lihegek, mint egy szülő asszony. Ha a saját nyomorúságunk miatt kerültünk fájdalmakba és kínok közé, a saját eszünktől meghozott döntéseink miatt, az olyan mélyen fáj az Istennek, hogy itt kitárja az Ószövetségben a szívét. Ez nekem olyan fájdalom, mint a szülő asszony fájdalma, a szülőszobai nyögések és fájdalmak. Nem közömbös az Isten, hogyha saját magam gyártottam a tüzes nyilakat, lőttem és kínjaim lettek. Ez ott az idő visszafordulni az Istenhez, és azokat a sémákat, a megoldási dolgokat elhagyni és visszafordulni az élő Istenhez. De most zihálva nyögök, mint egy szülő asszony. Lihegek és zihálva nyögök. Szoktam mondani, hogy az Istennek a világ teremtése csak egy szavába került. És lett. Legyen világosság, és lett. Na de a megváltásunk? A bűneinknek a bocsánata? Az újjászülő kegyelemnek a lehetősége? Az Isten fiának rettenetes fájdalmaiba került. Ha leülünk valakivel személyesen beszélgetni és imádkozni. Nem tudom, te találkoztatok ilyennel. Valaki azt mondja, hogy engem azért tesznek hátrébb, és azért bánnak velem igazságtanul a munkahelyemen, mert hívő keresztény vagyok. Aztán imádkozva tovább beszélgetünk, én közben kérdezem, Uram, mit akarsz rajtam keresztül neki mondani? Mi az, amiben építeni szeretnéd az életét? Hol tartasz benne vele? És a beszélgetésben kiderül, hogy nem ez a fő baj, hanem az, hogy lusta. Hanyagul végzi a munkáját. Amikor a saját hibája miatt van kínok között. A szívem fáj, amikor ilyen kérdések jönnek. Amikor nem csak kérdés, hanem hozzá valós, személyes élettapasztalat, és valaki elmondja, mi az, amiben gyötrődöm évek óta, vagy évtizedek óta. És lehet, hogy azért, mert valamikor egy, két, három nagyon rossz döntést hozott. Ha a kínjaidat a saját rossz döntéseid okozták, akkor nem jó másra hárítani. akkor nem jó másra mutogatni. József példájához vissza egy pillanatra. József, hogyha a rabszolgaság meg a börtön évei alatt állandóan azon rágódott volna, hogy engem a testvéreim hogy elutasítottak, hogy a testvéreim velem milyen igazságtalanul bántak, akkor ennek a rabja marad, de életében a rabja marad. Nem így van? Ha ezt kiteszi az élő Isten elé, akkor olyan lesz, mint József. A végén azt mondja, ti rosszat terveztetek, ez igaz. De az Isten jóra fordította, ez gyertek, sír a saját testvéreit látva, zokog, mert úgy szereti őket. Nem megkeseredett, nem ellenséges, nem kritikus, hanem a Isten fiához hasonlóvá vált. Előképe Jézusnak József. Ha közeli hozzátartozóknak a sértései, bántásai, igazságtalan viselkedése okozza számodra esetleg évtizedek óta a fájdalmat, engedd el ezt. Tudom, hogy mondani könnyű. De hogy szabad lehess az Isten szolgálatára, hogy szabad lehess a Krisztus jellemének a megélésére, hogy szabad lehess arra, hogy egyszer majd lehet, hogy valaki odaáll eléd, és azt mondja, a Krisztust látom benned. A körülöttünk élő embereknek a nagy többsége, ha nekiállunk teológiai vitákat folytatni velük, lepörög róluk nagy részt. De amikor látják, hogy te átmentél a nyomorúságokon, átmentél a fájdalmakon, téged az Isten megtartott ugyanolyan nyomorúságok meg fájdalmak között, mint másokat, hogyha te rajtad keresztül áldást tud adni, felnéznek, és azt mondják, nekem is kell az a Krisztus, akit te követsz. Józsefet nem az elutasítottságának a börtöne tartotta fogva, abból szabad lett. Szabad lett arra, hogy Istent mélyen megismerje és beleigazodjon abba a tervbe, amit Isten végez. Gyönyörű. Gyönyörű. Ismeritek Péter első levelét? Az egyik erős kifejezés benne a szenvedések tüze. A szenvedéseknek a tüze. Szeretnék innen még néhány bátorítást megosztani veletek, mielőtt imádkozunk. Péter első levele, negyedik rész, és a 12. vers. Onnan fogom olvasni. De csak két mondatot, hogy hármat előtte. Ha nyitva van a Bibliád, akkor lapozz inkább az első fejezethez, jó? Péter első levele, első fejezet. Így szólítja meg őket Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, szétszórtságban élő testvéreimnek, akik ki vannak választva, ki vagytok választva. Az Atya Isten eleve elrendelése szerint mire? A Szentlélek, a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre. És ha ez az engedelmesség nem működik tökéletesen, és a Jézus Krisztus vérével való meghintése, kegyelem és békesség adassék nektek, bőségesen mondja. És nézzétek, mielőtt a fájdalmakról, meg a szenvedésekről beszél, kiárad belőle valami olyan imádat, ami gyönyörködtet minket, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki az nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadással által egy élő reménységre, arra soha el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva a számotokra. Amikor Krisztus gyönyörűsége felragyog, amikor a mennyei örökségnek az értéke valahogy betölti a szívünket, a lelkünket, meg a gondolatainkat, mit ér ahhoz képest a földi sátorházunk, a házunk vagy sátrunk, vagy a bankszámlaszámunk? Titeket pedig az Isten hatalma őriz. Hidd, fogadd el, hogyha a nyomorúságaidon, az évtizedeken tartó problémáidon keresztül mész, akkor tudhatod, az élő Isten hatalma őriz téged a hit által. Bíz benne, engedelmeskedj neki. Pisti, segítenél? Köszi. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha, csak egy kérdés, jó lenne valamiben segíteni? Jó van. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lenni, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amikor a nehézségeket ránk engedi Isten, a hitünk próbája van, de mi lesz belőle? A megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Nézd meg, hallod, látod benne ezt a perspektívát, hogy milyen dicsőség és dicséret lesz benne, ha megpróbált hiteddel mész keresztül. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Őben ne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Most, hogyha ez túl szellemi, és túl elvont, és túl távolinak tűnik, és azt mondod, hogy Józsefnek se volt fogalma erről a nézőpontról, Annának se volt fogalma erről a nézőpontról, nekem sincs fogalmam erről a nézőpontról. Bátorításnak jó volt, Laci, amit elmondtál, de mégis akkor mit kezdjek én? Akkor elmondanék csak négy nagyon egyszerű, gyakorlati dolgot, amit Péter annak a gyülekezetnek mond, amelyik szenvedésekkel fog szembenézni. Negyedik rész, 12. vers, szeretteim. Halljátok a pásztornak a kedves, gyengét, szeretetteljes szavát belőle. Szeretteim. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatású támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Az első, amit innen kiemelnék a négyből, hogy számíts rá, hogy lesz szenvedés. Lesz rá megpróbáltatás. Ha még nem volt, majd lesz ezután. Itt azt mondja, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. A szenvedésre jó, ha készülsz. Krisztusnak szenvednie kellett. Ő maga ezt mondta nem sokkal a halála előtt. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Számíts rá, hozzátartozik a keresztény élethez. Persze mondhatod, hogy ezt Péter akkor írta ennek a gyülekezetnek, amikor a Néró császár éppen őrjöngött, a felgyújtott Rómának a problémái, meg a porai, meg a füstjei után a keresztényeket vádolta érte. Ezeket könnyű volt, mert úgyis ateisták, mert nem a római isteneket hiszik. Most ezt mind idézőjelben mondom, úgyis tudjátok. És akkor őket gyilkolták. A szenvedések tüze, amin át kell mennünk, arra számíthatunk. Mondjak ennél boldogítóbbat is. A következő, nem csak hogy számítani, itt azt mondja, hogy örvendezzetek neki, ha megvan ilyen. Ha átélhetsz ilyet, örvendjél benne. 13. vers, sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Örüljetek, amilyen mértékben a Krisztus szenvedésében részesedhetettek. Én nem tudom, ezt egyelőre csak az igéből tudom, és mások élete példájából sokkal inkább. De amikor valaki ezen tényleg átmegy, akkor nem íróasztal mellett érlelt igazságokat mondogat. Mondjuk Richard Wurmbrandt, talán ismeritek a nevét. Ceausescu időben, Romániában volt Isten áldott gyermeke, aki a Krisztusba vetett hite miatt, ha jól emlékszem, 14 évi rettenetes időszakon ment keresztül. És azt mondja, a sötét cellámban összeverve gyengén, egyszer csak úgy betöltött az Isten lelkének öröme, hogy feltápászkodtam, és táncolni kezdtem, és úgy éreztem, angyalok táncolnak velem. Elolvashatjátok az önéletrajz írásában, elolvashatjátok Jüntestvérnek az életéből. A mennyei ember így szerepel a könyve itt a polcokon. Hogy hogyan élték meg ezt a mi Szentlélektől túláradó örömet, részesülhettem a Krisztus szenvedéseiben. Péter ír róla, akit az első lapjain az apostolok cselekedeteinek nem csak megfenyegetnek, megverik őket, és ők azzal mennek haza, hogy méltónak találtattunk arra, hogy a Krisztus nevért gyalázatot szenvedjünk. Ez nem érthető emberi ért fel. De ha a szenvedésre számítasz, várható, jön, és abban tudsz együtt Krisztussal örvendezni, ajándéképpen felülről. Olyan különleges módon élheted át Isten szeretetét, mint máskor nem. Ilyet viszont láttam már többször is. Súlyos bajok között. Olyan módon. Megyünk tovább, jó? Olyan gazdag ez az ige, most többet inkább nem mondok róla. Közületek 15. vers. Tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Itt is beszél erről, hogyha a saját bűn miatt szenved. Ti ne ilyenek legyetek. Ti ne ilyenek legyetek. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Keresztény. Itt a Krisztiános szó van, nem sokszor használja egyébként az Új Szövetség. Tudjátok, hol használják először a Krisztiánost? Igen, ki mondta? Igen, igen. Antiókiai gyülekezetben nevezték a tanítványokat először krisztiánosoknak, krisztusinak vagy keresztényeknek. De abban az időben nem egy ilyen közömbös megszólítás volt, hogy egy a sok vallás közül Krisztust keresztre feszítették a legszégyenletesebb, a legmegalázóbb gyilkosok meg tolvajokkal egy szinten. Ne, ezeknek ilyen mesterük van. Megvetés. Hogyha megvetést szenvedsz azért, mert Krisztust vallod, akkor légy örvendező és boldog. Mi sokszor talán úgy vagyunk vele, hogy jaj, ez kellemetlen most az Úr Jézus nevét kimondani, egyáltalán csak Jézus nevét, azt még, hogy Úr, vagy Krisztus, vagy önmagát feláldozta, vagy ez egyetlen lehetőségünk az élő Istennel kapcsolatba kerülni. Azt mondja itt, hogy értékeljétek nagyra, ha Krisztus nevért szenvedhettek. Ha a szenvedésben számítasz rá, örvendezni tudsz a Szentlélek erejében, és nagyra értékeled, akkor jön a negyedik, és ezzel fogom befejezni. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Nem népszerű teológia ez, ugye? Erre nem fognak tömegek beszaladni egy imaházba. hogy az Isten azt mondja, hogy az én házam népén is tartok ítéletet. Nem kárhoztató ítéletet, mert nincs immár semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Mert arra, amire a törvény képtelen volt a test miatt, azt cselekedte meg az Isten, amikor elküldte saját fiát a bűnös testhez hasonló formában, hogy ott a kereszten kárhozatra ítélje a bűnt. Ezért neked nincs többé kárhoztató ítélet, de van megszentelő, van megtisztító ítélete Istennek a saját népén. Malakiás könyve 3. rész, mint amikor az ötvös leül megtisztítani az aranyat és az ezüstöt. Úgy tisztítom meg. A szenvedéseknek van gyönyörűséges, megtisztító hatása. Van egy pont, ahol azt mondja, hogy aki testileg szenved, vértezze fel magát azzal a gondolattal, hogy eltávolodik a bűntől. A szellemi harcban, ha ebbe így tudsz beleállni, hogy a testi szenvedésben eltávolodsz a bűntől. Volt már néhány testvérem, akitől ezt megkérdeztem, mert látom, hogy te már évtizedek óta szenvedsz. Felnézek rá, csodállak, ahogy élsz. Áldás, amikor rám teszed a kezedet, és imádkozol értem, és gyönyörködöm abban, amit az Isten rajtad keresztül végez. De mondd ezt, hogy éled meg? Azt mondja nekem, te inkább mondok egy másikat, hívd fel őt. Felhívtam a másikat is. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Akik Isten akaratából szenvednek, jót cselekedve ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Na ez a negyedik, jó? Ajáld a lelkedet a hűteremtőnek. Számíts rá, hogy lesz. Örvendez, ha Krisztusért szenvedhetsz. A Szentlélek meg fogja adni. Meg fogja adni. Értékeld nagyra, hogy ilyen mély közösségben élhetsz Krisztussal és azokkal, akik hasonló szenvedésen mentek, vagy mennek át. Ez a közösségnek a legmélyebb szintje. Az együtt szenvedés. Nem jajgató csoport, hogy mindig csak a problémáinkat mondjuk. Együtt szenvedés. És a végső, hogy ajáld Krisztusnak a lelkedet. Ő a hűteremtő, aki meg tud tartani. Az Úr Jézus így csinálta. A kereszten, a legnagyobb fájdalmak és szenvedések között azt mondta, hogy Atyám, a kezedbe teszem le az én lelkemet. A szenvedés és a megpróbáltatás néha azzal jár, hogy beszűkülünk, bekeményedünk, nem látunk ki a sötétség mögül. De ha ebben a helyzetben az élő Istennek ajánlod a lelkedet, akkor bevisz a Krisztussal való közösség mélységébe, ahol a bezáródás helyett kinyílás van. Te vagy az én Uram Istenem. Egy pár héttel ezelőtt ezt elmondtam, most bátorításként még egyszer elmondom. Akármilyen nyomorúságon mész is keresztül, ha visszamész a kereszthez, olyan Istent látsz, aki nem tart vissza tőled semmit. Aki nem von meg tőled semmit. Lehet, hogy időszakosan nem hallod, nem érted, nem ad gyógyulást, talán éveken keresztül, nem ad kiszabadulást a megszorított családi helyzetből, nem ad azonnal kiszabadulást az anyagi terheknek a nyomasztó stressz alól. De amikor a kereszthez odamész, ott egy olyan Istent látsz, aki kitárja a karjait, és azt mondja, én a teljes lényemet odaadom, mindenemmel szeretlek téged. Az utolsó lehelletemig szeretlek téged. Az utolsó csepp véremig szeretlek téged. Egy olyan Istent látok, aki mindenét odaadta a kereszten. Mindenét. És őt követhetjük ebben. Amíg az imádságom ez. Úr Jézus, nyisd fel a szemünket, hogy lássunk a veszteségek között. Elsősorban téged, aki mindent odaadtál. Mindent odaadtál. Emmausi úton mennek a tanítványok a feltámadás napján. Mi azt gondoltuk, hogy de nem ez történt. Ott vannak, vívódnak, nem ezt várták, rátettek három évet az életükből Krisztus követésére, és egyszerűen csak mint egy gyilkos, mint egy megvetett utolsó, úgy hal meg a kereszten. Ezt látták? Jaj, hallottuk, igen, hogy azt mondják néhányan, hogy feltámad, de... És ebben a vívódó, gyötrődő, kudarcos időszakban a számukra megjelenik mellettük Jézus. És nem azonnal ismerik fel, nem értik, nem látják. Kezd velük beszélgetni. Az Ószövetségnek csodálatos igéit felragyogtatja, hogy Ramesh, így kellett a Krisztusnak szenvednie. És még itt sem. Még csak hevül a szívük az utóbbi bevallásuk szerint, hanem egyszer csak elérnek az ő lakásukig, a falujukig, és azt mondják neki, gyere be, gyere. Éjszaka van most, már ne menj, mi szállást adunk neked, te itt egy idegennek tűz közöttünk, de minket az Isten mindig arra vezetett, hogy jó bánjunk azokkal, akik idegenek. És amikor elfogadja a meghívásukat, ahogy a kenyeret megtöri, egyszer csak megnyílik a szemük. Az imádságom ez a mai napon, hogy a lelki szemünket nyissa meg Krisztus, a szenvedésekben és a megpróbáltatásokban elsősorban őt látni, aki semmit sem tagad meg tőlünk, semmit sem tart vissza tőlünk. És másodszor az a reménység, amit mások életében látunk, az a perspektíva, hogy mit hozott ki az életükből, az lehessen bátorításra, kitartásra, a Krisztusban való megállásra, az ő egyre mélyebb és mélyebb keresésére a nehézségek között, a fájdalmaidban, az elutasítottságodban, a gyötrő miértek között. Hogy felragyogjon a számunkra Krisztus. Ámen. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok magatokban. Uram Jézus, meghajtjuk előtted a fejünket, a fájdalmak férfia, a betegség ismerője. Értünk gyalázatot hordozó, feltámadt, dicsőséges, erőben élő Krisztusunk előtt. Kérlek téged, hogy a szeretetteddel emeld fel, nyisd fel a szemét annak is, aki a kérdést írta. Könyörülj azokon, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő. És add, hogy az időszakokon, amiken átmegyünk, azokban egyre mélyebben és mélyebben megismerjünk téged. Mutasd a te nézőpontodat, a te perspektívádat, és gondozd, ápold, szerest, szolgáld tovább az én drága testvéreimet. És bízunk benned, ahogy ígérted, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, és ahogy téged szemlélünk, egyre inkább átváltozunk ugyanarra a képre és hasonlóságra. hogy felragyoghasson bennünk, meg rajtunk keresztül az élő Krisztus egymásnak is, meg azoknak, akik még kívül vannak. Amen.